Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm mai vendégeinket is, Hamva Zoltánt, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökét, és Dalnoki Bencét, aki az idei világversenyen harmadik helyezést ért el, amihez szívből gratulálok, Bence.
Köszönjük szépen, és üdvözlünk is mindenkit.
Az urak arcán még ott látom azt a Bocuse d'Or mosolyt. Jól látom, hogy telt az elmúlt időszak, amióta hazaérkeztetek a versenyről, mi mindennel telt?
Hát azért mondhatom, hogy ez a mosoly szerintem egy életre kitart talán, egy ekkora élmény és egy ekkora eredmény. Jól esik a csapatnak, hogy beigazolódik az a munka, amit az elmúlt két évben mi, a Zoliék az elmúlt 12 évben elkövettek ezért, hogy ideig eljusson a magyar gasztronómia. Hát zajlik az élet körülöttünk, kicsit felpesdült a sajtó is, ugye. Élvezzük a dolgot.
Hát ugye Lyon a házigazdája ennek a versenynek. Mutassuk be a hallgatóknak, hogy milyen körülmények között zajlik maga a verseny. Ugye egy nagy expón rendezik meg, ahol a szakma apraja nagyja jelen van. Hogy néz ki az a környezet? Milyen milliót biztosít ennek a versenynek ez a helyszín? Hamva Zoltánt kérdezem.
Nagyon nehéz visszaadni, talán, hogyha többet látott az ember, mondjuk kézilabda Final Four döntőt, a hallgató esetleg akkor azt lehet tudja képzelni, hogy a 24 országnak saját szurkoló tábora van, van amelyik hangos, hangkeltő effektusokkal dolgozik, van, aki élő zenekarral dolgozik, van, aki csak rigmusokat skandál, de zászló, konfetti erdők, hatalmas szurkolás előtt zajlik a verseny egyébként. 32 éves múltra tekint vissza a verseny, alapvetően mindig eddig két téma volt, amit fel kellett dolgozni. Mindig 24 ország indult el a versenyen, ahova a kontinentális rejtezőkön keresztül vezet az út, és így lehet bekerülni a világ 24 legjobbja közé.
A Szirha Expo-ról mit kell tudni?
Hát ez talán a világ, vagy Európa egészen biztos vagyok benne a legnagyobb gasztronómiai horeka kiállítása. Itt minden, ami a vendéglátáshoz, szállodaiparhoz, turizmushoz, kávézókhoz, cukrászdákhoz tartozik, az megtalálható. Úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy a Hung Expo területe szor mondjuk 4 körülbelül területileg, minden pavilon dugig van, és témakörönként van, tehát a konyha technológia, az éttermi rész, az éttermi textil, az éttermi bútor, az alapanyagok, a csokoládék, tehát mindennek minden, tehát tényleg a világ találkozik, amit gasztronómiában számít.
Amit Hamva Zoltán előbb említett, azt én magam is meg tudom erősíteni. Tegnap végigpörgettem azokat a fotókat a mobiltelefonomon, amit ott készítettem a versenyen, és hát felidéződött az a hangulat, amikor bekerültem oda a tribűnre, és hát zászlólengetés, tényleg kereplő, dudák, a hölgyeken piros-fehér-zöld színű nyakláncok, festések voltak láthatóak, szóval iszonyatosan jó hangulat volt a tribünön, és mindeközben mi zajlott ott, ahol dolgoztak a versenyzők? Kérdezem Bencét.
Hát mindeközben mi próbáltuk lelejteni azt a táncot, amit ugye gyakoroltunk az elmúlt 6 hónapban, és minden hál' Istennek rendszerint zajlott, ahogy kellett. Hát mi készültünk erre, hogy ott és akkor, amikor oda kerülünk, akkor csak ez legyen fókuszban nálunk, hogy ami a konyhán történik, és tudjunk megfeledkezni minden másról, ami a konyhán kívül. Mindig azt szoktam mondani, hogy valahogy erre szerintem egy kicsit születni is kell, hogy az ember ilyen szinten tudja kizárni a külvilágot maga körül, de nekünk úgy néz ki, hogy ez feküdt, és jól sikerült.
Az idei feladatról, az idei témákról mondjuk néhány szót. Mi volt a két téma?
Ugye mindig először a tál témát jelentik be, ami általában hús szokott lenni a tálon. Ez egy nagy 15-16 fős tálat kell elképzelni. Évenként változik, hogy hány főre kérik éppen a szervezők. Most éppen 15 főre kérték. Itt ugye egy egész húsrészeket kell föltálalni a tára, plusz két darab köretet, a köret csak zöldség lehet. Most ugye egy kicsit idézőjelben újító volt, vagy inkább talán hagyományokhoz visszatérő, mert a legelején voltak haltálak, és most is halat kértek a szervezők a versenyre, ördöghalat egyébként. Két darab egész ördöghalat kellett felhasználni a tálon, fekete kagylót és szentjakab kagylót. Ugye két zöldséges köretet kértek, plusz egy úgynevezett side dish-t, egy külön köretet, ami egy ragú volt. Ebben kellett felhasználni egyébként a fekete kagylót. Ezt külön szervírozta a felszolgáló személyzet a versenyen a zsűri asztalra. És a másik téma, ami a nagyobb fejtörést okozta számunkra, a gyerekmenü elkészítése volt. Ugye vegetáriánus gyerekmenü. Az előételnek vegánnak kellett lennie teljesen, sütőtököt kellett felhasználni az összes fogásban, tehát előétel, főétel, desszertben. A középső fogás, tehát a főétel, ott egy darab egész tojást is fel kellett használni. Itt már nem volt megkötés, hogy vegánnak kellett lennie, ugye? És a desszertben pedig szabad kezet kaptunk, sütőtök keretek között nyilván, tehát a sütőtöknek benne kellett lennie. De ezzel nem volt probléma egyébként, mert a sütőtök talán majdhogy nem az egyetlen olyan zöldség számomra, ami szerintem értékelhető desszertben. Aránylag kevés időnk volt rá, másfél hónapunk, szűk kettő. Kitalálni ugye a háromfogást, alapvetően ugye úgy készültünk, hogy ahogy szokott lenni, hogy egy tányér lesz a téma. Ezzel szemben ugye bedobták a gyerekmenőt a három tányérral.
Tehát ez azt jelenti, hogy 3x15 tányér.
Így van, igen, 45 tányért kellett egy időben kitálalni, ami már időben is sok, ugye, tehát a főzés időből ez elvesz. Ez egy jó 50 perc volt ennek a 45 tányérnak a kitálalása. Úgyhogy volt egy pár izzadságcsepp, meg álmatlan éjszaka, de a végére összeállt időzítésben is, meg ízben is, állagban is, vizuálisan is, úgyhogy az ezek szerint bronzérmet ért.
Nem egyedül találtad ki, hogy mi szerepeljen a tálon, hogyan legyen a tányérok felépítése, milyen színvilágot alkalmaztok, milyen technológiát, kik a csapattagjai, említsük meg őket is.
Hát ugye a szűk csapat, aki napi szinten dolgozik ezen a projekten, ez ugye 4 fő, én vagyok ugye a versenyző, az én nevem van kint ugye Lyonban is, meg az újságokon is, de a többieknek is legalább annyi munkája van benne, mint nekem. Ugye Patrik a fiatal szakács, azaz Komi, akit ugye az utánpótlás nevelés miatt tartanak a versenyzők, a verseny ezt a szabályt, hogy egy fiatal szakácsnak is a boxban kell lennie. Ő a Nyikos Patrik. A coachunk ugye Tamás volt, akinek ugye a Boküzdort tapasztalatát hatalmas segítség volt nekünk.
Szél Tamás mondjuk ki az ő nevét. Igen.
És ugye Zoltán volt a prezidentünk, aki a zsűriben képviselt minket, ő is részt vett az ételeknek a kóstolásában, illetve véleményezte az ételeket, a kitalálásban segített. Ugye ez volt a szűk csapat, aki napi szinten dolgozott, és akkor ezen felül még ugye mindig megemlítjük, akik a háttérben dolgoztak, az irodistáinkat, a fotósunkat, a dizájnereinket, akik szintén rengeteget dolgoztak, a szintén fiatal szakácsokat és tanulókat, akik megfordultak a Bocuse d'Or konyhán, ugye az ország különböző pontjairól. Volt egy ilyen kis programunk, hogy bevontuk a diákokat, hogy belelássanak egy kicsit ebbe a Bocuse d'Or világba.
Hogy tudtátok bevonni a fiatalokat?
Felkerestük őket a social media segítségével. Volt anno egy fundraising dinnerünk, ugye egy ilyen jótékonysági vacsoránk idézőjelbe a standban, és itt gyűjtöttünk tulajdonképpen arra keretet, hogy a vidéki diákokat felköltöztessük Budapestre, és ők segítsenek a felkészülésben, és belelássanak ebbe a
mit csinálta? Konkrétan milyen tevékenységet tudtatok odaadni
nekik? Előkészítettek nekünk, a zöldségeket előkészítették. Ugye úgy néz ki egy felkészülés, amikor már odaérünk az idézőjeles timing időszakhoz, hogy a hét egyik napján a csapat felkészül a következő napi timingra, tehát kimérünk gramra pontosan lisztet, cukrot, zöldséget pucolunk, salátafűszereket készítünk elő, zöldfűszereket, virágokat felsorakoztatunk szépen dobozokba. Ez egy tömény 12 órás
napi 12
műszak,
óra.
Igen. Hát majdnem mondhatni szerintem, hogy ez a nehezebbik napja egyébként a felkészülési időszaknak. Tehát az amikor kigramozzuk az alapanyagokat, meg a receptúrákat pontosan ugye levisszük dobozik, tehát hogy dobozba csomagoljuk ezeket, és bekészítjük a hűtőbe. Ez agyilag nekem ez hosszú, és
monoton.
És monoton, így van. A versenyt, ezt ugye meg, a versenyszimulációt, ezt meg ugye mindig élvezi az ember egy kicsit, ahogy alakul a keze alatt
a történet. Ott megjelenik a kreativitás, életre kell maga a mű. Nagyon érdekes, amit mondtál, mert azt mondtad, hogy a sütőtök törettentél meg, de talán inkább attól a gyerekmenüt, és hogy három tányérban, inkább attól a részt, mert belegondolok, ördög halat se biztos, hogy kapok az óbudai piacon, ha leugrok, vagy nem biztos, hogy olyat, amiből mondjuk szívesen dolgoznátok, talán a sütőtök az könnyebben hozzáférhető számunkra, bár kevés olyan gyereket ismerek, aki szívesen fogyasztja a sütőtököt, talán bébi ételként legutoljára, amiket így lehetett kapni üvegben.
Igen, ez egy kicsit mi is fennakadtunk, amikor kijött a téma. Ahogy én kivettem a szervezőknek a szavaiból, itt nem feltétlenül arról volt szó, hogy bár ugye berakták a gyerekeket és a zsűrjebe, és csináltak egy ilyen kis külön díjat, amit ugye Japán hozott el végül, hogy a gyerekeknek melyik volt a kedvenc étele, de szerintem itt inkább az egészséges táplálkozáson volt a hangsúly, meg a jó alapanyagok használatán, mint hogy az igazi gyerekétel legyen.
A Hanvas Zoltánhoz fordulok, hiszen említetted, hogy prezidentként ugye a zsűrinek tagja volt. Nézzük végig, hogy mi mindent lehet pontozni egy ilyen ételkészítés során.
Alapvetően ugye ketté osztják a kóstoló zsűrit, ők adják nagyságrendileg a 60%-át a pontoknak, az összpontszámnak egy versenyző esetében, És ugye én szerencsémre, bal szerencsémre én a hal és a tál kóstoló csapatba kerültem, tehát a gyerekmenőről gyakorlatilag nekem vizuális élményem van, semmilyen kóstolási élményem nincsen. Úgyhogy ez van a pontoknak a 60%-át adja, és van egy másik 40%, 35-40%, az pedig egy konyhai zsűri ad, az pedig pont azt vizsgálja, amit az előbb Bence mondott, hogy az előző nap hogy sikerült az előkészület, hiszen minden versenyszabályzat szerint kell olyan előkészítettségi állapotba hozni, amit a versenyszabályzat megenged. Úgy kell kimérni, és olyan dolgokat kell hozni, amik esetleg nem ütik meg azt a mércét, hogy a zsűri elvegye. Nálunk egyébként majd ezt majd Bence mesél róla, volt olyan kis érdekesség, amit mi azt gondoltuk, hogy viszünk, ők meg azt gondolták, hogy mégsem hozzátok. Tehát volt így ilyen kis mókás rész a dolognak, de ez ugye minden csapatnál előfordul, hiszen mindenki próbálja a maximumot. A konyhai zsűrinek van egyedül jogosultsága arra, hogy bizonyos büntetőpontokat adjon. Ez bármilyen szabályszegés, időtúllépés, megpróbált valamit bevinni, amit nem szabadott volna pont, ezt nem adják közkincsé, hanem ezt a zsűri, a konyhai zsűri leül, ők tartanak meetinget, és ők megállapodnak, hogy melyik csapatnak hány pontot adjanak a konyhai munkájukra. És ez egyébként rászámítódik minden konyhai zsűrinek a pontjára, ebből alakul ki ez a 2000 pontos maximum határ, hiszen a 24-ből 4 országnak ráadásul kiesik a pontja, tehát mindkét témában a legmagasabb és a legalacsonyabb pont kiesik. Ezért is, tehát nem nagyon lehet okoskodni a pontozásba, kiesik a pontot, hogyha szélsőségesen pontozol. 10%-a a kóstoló zsűrinek a pontjainak abból tevődött össze, hogy a nemzeti sajátosságodat, fűszeredet, ételedet, konyhatechnológiádat, formavilágodat hogy tudod bele csempészni a tálnak a témájába, és mivel ebből sok ellentét és nézetkülönbség volt az elmúlt években, ezt egyébként a legutóbbi verseny, ezt a versenyszám pontot ki is vették, ezért most minden nap van egyébként a verseny, 11 órakor egy ilyen kóstoló zsűri leülés, és ott az aznap versenyző csapatoknak, tehát 12 prezentációt hallgattunk meg a zsűri elnököktől 2 percben, hogy mire figyeljenek, mit keressenek, milyen ízeket, milyen alapanyagokat keressenek az ételbe. Úgyhogy ez sok segítség volt, és akkor ott mondjuk lelkesen csinált és jegyzetelt, vagy egyébként emlékezett is rá, hiszen azért ezek berögződnek, beégnek a retinákba ezek a dolgok, amiket elmondnak a zsűri elnökök. Ezt egyébként pontozta minden zsűritag.
Akkor most álljunk is meg egy pillanatra, milyen magyar specialitások voltak jelen a versenyben? Mi az, amit beépítettetek?
Bence. Magyar pezsgőt használtunk a mindenkit mártásunkhoz. Ez egy elég domináns savgerincet adott a mártásoknak. Használtunk füstölt fűszerpaprikát a ragunkban. Észrevettük, hogy nagyon jól működik a tengergyümölcseivel, tehát ugye kagyló volt, fekete kagyló volt a ragúba a kötelezően felhasználandó, és kipróbáltuk vele egyik nap, hogy miért ne, és működött. Nagyon jó kis párosítást alkotott a füstölt fűszerpaprika, fekete kagyló, egy kis magyar sajt reszelve, ez volt beletöltve egyébként egy ilyen kis derejébe a ragúba, illetve a hagyományos eljárással készült kovászos magyar burgonyás kenyeret használtunk az ördöghalnak az aljára egy ilyen kis ropogós krutonként.
Hogyha reggel az egyik zsűritag úgy kell fel, hogy elrontotta a gyomrát, túl sok kávét ivott, ahol esetleg elvitte a csersav az ízlelését, vagy előző este mondjuk kicsit sok volt a bor, akkor ez befolyásolhatja bármilyen módon az ízlelést, a döntést?
Nem tud elmenni zsűrizni, de akkor a baj. Azért azt hiszem, hogy akik beültek a zsűribe, azért nagyon válogatott része az országnak, talán 2-3 egy Michelin csillagos séfek ülnek bent, tehát tudják, hogy mi vár rájuk általában. De megtörtént egyébként velem 2 éve, megtörtént, hogy olyan értelmérkezést kaptam egy étteremben, hogy a Tamásnak, hál' Istennek ott volt Lyonban, és ő neki kellett beugrani a zsűrizni. Egyébként ez pont 21-ben előfordult. Úgyhogy van ilyen is, de nyilván nem erre készülünk, de hogy alapvetően mindenkinek illik úgy viselkednie, úgy táplálkoznia, és egyébként ez a versenyszabályzatban ki is van írva, hogyha rázósabb alapanyag van, gondolva itt esetleg sertésre, tengergyümölcsre, laktózérzékeny, tehát a zsűrinek, a zsűrbe, aki beül, annak vállalnia kell, hogy neki semmilyen filozófiai, vallási, semmilyen okkal nem
vagy allergia,
mondhatja, vagy tagadhatja meg a kóstolást, hanem ha ő beül, akkor neki kóstolnia kell, és ha elvállalja ezt a pozíciót.
Említette előbb Zoltán, hogy apró kis baki előfordult.
Hát ugye már a konyha ellenőrzésnél egy olyan dolog fennakadt, amit sosem gondoltunk volna, hogy gond lesz vele. Tehát voltak olyan alapanyagok, ugye mindenki feszegeti a határokat. Most ha előveszük például a pagoda karfiolt, amit bevittünk, tisztított zöldséget lehet bevinni. A száráról leszedett pagoda karfiol, hogyha úgy veszük, akkor tisztított zöldség, mert ugye a száráról van leszedve. Tehát ezt például határesetnek éreztük, egy rossz pillantást nem vetettek rá a zsűrik, mondták, hogy oké, tök jó, és volt ezzel ellentétben egy céklazselé formánk, amit előre arany, ehető aranyjal kiaranyoztunk, hogy, hogy díszítse a köretet. Az égvilágon nem gondoltuk volna, hogy ebből probléma lesz, és erre a francia zsűri azt mondta, hogy ezt azonnal töröljük ki belőle, mert hogy ez, így, ez előre ki van díszítve, és ezt így nem lehet. Hát volt, ez volt az egyik ilyen kis apró malőr, amire előzetesen nem számítottunk, illetve hát egy alapanyagbeli problémánk volt idézőjelben. Tojás, ugye kötelező alapanyag volt a tojás a versenyen, a főételnek egy darab egész tojást tartalmaznia kellett minden adagnak, és ugye a hivatalos alapanyagot ezt mindig a rendező ország biztosítja a versenyzőknek. Mi ugye itthon gyakoroltunk a saját tojásunkkal, 16, 18, 20 ilyesmi percek alatt készült el a tojás a sütőben. Ez az úgynevezett eggflan, tehát ez egy ilyen idézőjeles omlett volt. Hát ott a versenyen 34-nél vettük ki a sütőből. Volt egy kis újratervezés sütőbeosztás ügyileg, de megugrottuk ezt is, úgyhogy ez volt a két sarkalatos pont igazából.
Zoltán korábban többször is Forma 1-es versenyhez hasonlította ezt a világversenyt, ezt a gasztronómiai versenyt, és tulajdonképpen ez az utazó cirkusz rész is igaz magára a versenyre, hiszen Magyarországról egy nagy teherautóval vagy kamionnal indultak el. Hogy néz ki egy ilyen előkészület, amíg megérkeztek a versenyre?
Hát talán a Forma 1-et az több értelemben is, vagy több aspektusban is vizsgálhatjuk, hiszen Forma 1-ben is valószínűleg a legjobb pilóták vezetnek, itt valószínűleg a legjobb szakácsok versenyeznek. A Forma 1 is az a verseny, ahol nagyon sok fejlesztés, minden évben új versenyek vannak, versenyszabályzatok vannak, mást enged meg a kiírás az autók műszaki állapotában. Ez ugyanez, tehát ez minden igaz a Bocuse d'Orra is teljes egészében, hiszen minden versenyről versenyre változik a szabály, változik az alapanyag, változnak a feltételek, a körülmények. És az, hogy hogy indul el az autó, ugye azt az eszközparkot, amit kiviszünk, hiszen a versenyszervezők lerajzolják, elküldik előre, hogy mi az, amit ők biztosítanak a versenyhez, eszközöket, berendezéseket, bútorokat. Amit bármit azon kívül a csapat szeretne használni abban az 5,5 órában, amíg dolgozik, azt itthonról kell vinnie, de azt először auditáltatni kell velük, hogy azt ő be lehet vinni egyáltalán azt a gépet, berendezést, és az elfér ott. Nagyon szigorú az áramelőírás, tehát nagyon sok műszaki tartalma is van egy ilyen versenynek, mert ők adják azt a 3,5 kilovattot, bocsánat, és azt kell elosztani, úgyhogy és ők nem vállalnak azért felelősséget, hogyha valami azon felül leveri a biztosítékot, bármi van. Tehát nagyon jó, hogyha ez műszakilag nagyon biztos a helyzet, mert viszont nincs idő, hogy ott valami történjen, és egy műszakhívát el kelljen hárítani. Ezért egy 3,5 tonnás teherautóval megy ki az eszközpark a versenyhez, meg azokat az alapanyagokat, amit itthonról viszünk. Ez elindul előző nap, ők mennek éjszaka, és körülbelül egyszer ér a csapat, mert a csapat meg ugye repülővel megy átszállással, és akkor másnap a verseny előtt körülbelül egy nappal vagy kettővel érkezik meg. Nyilván ott még van rengeteg előkészület, hiszen azt az előkészítési munkát azt el kell végezni abba az egy-másfél napba, hogy a versenynapon, abba az 5,5 napba minden beleférjen kényelmesen.
Akkor itt most megállunk egy picit, és rövid szünet után innen folytatjuk a beszélgetést Hanvas Zoltánnal, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökével, és Dalnoki Bencével, a stand sous-séfjével, aki 2023-ban a lyoni Bocuse d'Or versenyen bronzérmes lett.